Kedves hallgatóink, pirosbetűs ünnep volt a hazai természetjárás történetében 1900. június 3-a, amikor is hatalmas ünnepség keretei között adták át a Dolkahegy déli oldalára felhúzott Zsófia kilátót. Az építmény egy szép kupolás tetőszerkezetet kapott, amely a palotaszállóval együtt jellegzetes látképe lett Lilafürednek egészen az 1950-es évekig. Ekkor ugyanis elbontották a Szikla nevű légvédelmi központhoz tartozó antenna építése miatt. A kilátó névadója Széki Teleki Zsófia grófnő, aki az akkori főispán báró Vaj Béla felesége volt. Külön érdekesség, hogy Zsófia grófnőről a kilátót, míg lányáról magát Lilafüredet nevezték el. Az Északerdő ZRT egy uniós pályázat részeként felépítette az eredeti Zsófia kilátó mását, de már a kor követelményeinek megfelelően. A következő percekben Bózsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével idézzük fel a Zsófia kilátó történetét, amely Magyarországon az első vidéki kilátó volt. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm a stúdióban Bózsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét.
Köszöntöm én is a hallgatókat, örülök, hogy újra találkozunk.
Mihez, kihez kapcsolódik a Zsófia kilátó alapötlete, hogyan indultak a kezdetek?
Hát ez nagyon régre nyúlik vissza, kell mennünk az időbe 122 évvel, sőt még egy picit régebbre, hiszen maga az alapötlet az nem 122 éve fogalmazódott meg, hanem a Bükki természetjáró egyletben fogalmazódott meg olyan nagy nevek által, mint például Kühne Andor, akinek ugye tudjuk, hogy szívügye volt ugye a Bükki természetjárás. Azonban a mai fejjel nézve ezt nehéz egy kicsit megérteni, vagy egy picit jobban bele kell gondolni, hiszen mondjuk azért 100 évvel ezelőtt, ha valaki egy hátizsákkal elindult, csak azért, hogy járja a Bükköt és természetjáró szemmel felfedezze a Bükkecskét, az minimum furának számított, hiszen azért akkor ugye a munkavilágában egy picit más megítélés alá esett ez, viszont elkezdtek már szerveződni társadalmi szinten azok a természetjáró egyletek, itt ugye 1800-as évek végéről beszélünk, ugye a kiegyezés után vagyunk, amikor igenis egy ilyen társadalmi elismertsége is lett a magyar természetjárásnak, és természetesen itt az északi középhegységben, a Bükkben ez egy nagyon fontos tevékenységé vált, és ugye a Bükki egyletben is megfogalmazódott, hogy jó lenne olyan alappontokat létrehozni, turistaházakat, illetve kilátókat, ami ténylegesen alappontjai, alappillérei lehetnek az itteni természetjárásnak. Így alakult ki például fönt Szentléleken a kis pihenőháza az egyletnek, és végül így jött létre 1900 június 3-án volt az avatója Zsófia kilátónak. Igazából, hogy honnan teremtettek rá pénzt, ez is egy nagyon érdekes volt, hiszen akkor még nem voltak GINOP és egyéb hasonló EU-s pályázatok, akkor ugye saját maguknak kellett előteremteni ennek a forrásigényét, és mivel a Hámori tón már akkor lehetett csónakázni, és ugye a természetjáró egylet volt az, aki a csónakokat kiadta, ezért ennek a tevékenységnek a eredményeként tudtak annyi pénzt gyűjteni a Bükki természetjárók, hogy finanszírozni tudták magát a tervezést, és utána később a kivitelezést. Persze ez az erdőgazdaság akkori jogelődje is hozzájárult, hiszen faanyagot ingyenesen biztosította a természetjáróknak. Amikor elkészült a terv, ez még ugye az 1800-as évek végén járunk, ugye többször, amikor a Zsófia kilátóról hírt adtunk, egyébként feltették a kérdést, hogy emlegettük, hogy millennium kilátó, és akkor sokan nem is értették, hogy itt Zsófia kilátóról van szó, hogy hogyan össze a kettő. Ez azért történt ugyanis, hogy eredeti, még a terveken is, hogy millennium kilátóként szerepelt volna, hiszen pontosan ugye 1900-ban, 1500-ban szerették volna az átadást időzíteni, nem is akármikor pünkösd vasárnap. Viszont menet közben Teleki grófnő, aki elkötelezett támogatója volt a természetjáró egyletnek, róla nevezték el, tehát ő lett végül a névadó. Ez szintén egyébként több érdekességet is rejt, mert szerintem azt sem kevesen tudják, hogy például a Lilafüred elnevezéséhez is van egy kötődés ennek a történetnek, hiszen a Teleki grófnő, ő Vaj családba házasodott be, és az akkori főispánnak a felesége volt, és született egy lányuk Vaj Erzsébet, akit egyébként Lilának becéztek, és ugye róla nevezték el végül Lilafüredet, tehát igazából egy dupla keresztelő jött létre, itt anya-lánya, anyáról magát a Zsófia kilátót, illetve Lilafüredről pedig Erzsébetről, akit Lilának becéztek, magát Lilafüredet. Ehhez megint egy nagyon rövid kitérőt hagy mondjak. Maga Lilafürednek az üdülőközponttá való fejlesztése sem egyébként olyan régre nyúlik vissza, hogy szintén ugye az 1800-as évek végéről beszélünk. Egy erdőmérnöknek köszönhető egyébként, Fejfer Gyulának hívták, aki Borkuti kiránduláson győzte meg az akkori miniszterelnök urat, hogy érdemes lenne az akkor még ugye Lilafüred nevet nem viselő üdülőközpontnak a fejlesztésére pénzt áldozni. Ez olyannyira sikeres volt ez a projekt, hogy ugye el is indult maga a fejlesztés. Ennek lett ugye aztán később ugye a 1920-as években 27-30-ban épült ugye a palotaszál, ami ugye kicsúcsosodott ugye maga a lilafüredi fejlesztés, és ugye Lilafüred szívében ugye megépült a palotaszáló. És itt ugye azt kell látni, hogy amikor ugye a fejlesztések elkezdődtek, akkor ugye a miniszter Bethlen Andrást, ugye akkor a földművelési minisztere volt, bízta meg azzal, hogy az üdülőközpontot fejfejlessze. Nem véletlenül, hogy elsőként ugye Bethlen András miatt ugye őt kérték föl, mint névadó, tehát Lilafüred első neve az nem is Lilafüred lett volna, hanem Bethlen Füred, ez volt az első terv, azonban Bethlen András visszautasította ezt, és inkább arra kérte az elnevezőket, hogy inkább az unokahúgáról nevezzék el. Ugye itt jött a következő, hogy Erzsébet Füred nevet kapja, azonban, hogy említettem, mivel a Vajcsaládban minden Erzsébetet Lillának becéztek, végül így lett a ma is ismert, így kapta ma is ismert nevét, ugye Lilafüred nevet, ami Magyarországon én úgy gondolom egy olyan brendé nőtte már ki magát, amely megkerülhetetlen a magyar turizmusban. És akkor visszatérve magára a kilátóra, illetve a kilátó avatására, amikor a rendelkezésre állt megfelelő forrás, akkor ugye elkezdték magát az építkezést. Hát nem volt könnyű, mert azért ide feljutatni az akkori technológiával faanyagot, illetve azt a kőanyagot, azért tudjuk, hogy itt a dolga egy oldalára erre a szikla kiszögelése, még most 2022-ben sem volt egyszerű.
Akkori korban mennyire volt nehéz felépíteni a Zsófia kilátót, illetve akkor miből készült, hogyan készítették el, hogyan zajlott az első Zsófia kilátónak az elkészítése?
Hát nem volt könnyű, akkor ugye még nem is rács, olyan pallérok végezték a munkát. Nagyon sokszor elhangzik az, hogy ez egy rekonstrukció és az eredeti állapotnak megfelelően került a helyreállítás elvégzése. Azért azt el kell mondani mindenképpen, hogy ugye a mai kor technológiának megfelelő színvonalon és belenyúlással, hiszen azért voltak olyan módosítások, amely mindenképpen szükségessé vált, hogyha valaki megnézi azokat a korszakos fotókat, vagy illetve festmények is készültek ugye abban az időben, akkor láthatja, hogy az eredeti kilátón például nem lépcső volt, tehát nem egy kvázi egy lépcsőkarokkal lehetett feljutni a legfelső szintre, hanem létrák voltak, tehát az eredeti kilátó létrákon kellett felmászni. Ez igazából most már azért 2022-ben így egyrészt ugye itt a használatvétel engedi és egyéb hatósági élések miatt ugye nem volt járható út, ezért mindenképpen ugye itt egy lépcsőkaros megoldást kellett alkalmazni, illetve az alsó szint egy monolit szerkezetből készült, és ugye erre került elhelyezés aztán két szinten rétegelt ragasztott vörös fenyőből maga a kilátó szerkezet. Tehát régen még nem volt rétegelt ragasztott szerkezet, ezért természetesen feltöltek tömör tölgyfából készült a kilátó. A pallérok ebből készítették, azonban mi szerettük volna az, hogy minél tovább tudja szolgálni a természetjárókat és a turistákat ez a kilátó, tehát igyekeztünk minél tartósabb anyagból készíteni, nem véletlenül ugye vörös fenyőre esett a választás, illetve egy patinázott cinklemez, amelyel lefedésre került ugye maga a kupola, és nem fazsindellyel, de én úgy gondolom, hogy megjelenésében és formavilágában teljes mértékben idézi az eredeti Zsófia kilátót, a most megújult gyönyörű torony.
Régen hogyan nézett ki a kilátó, itt kikitekintettünk az újjal összehasonlítva, hogyan is nézett ki a régi Zsófia kilátó?
A régi Zsófia kilátót először is, hogy a helyszín, hogy hol helyezkedik el. Nagyon fontos volt azt meghatározni, belülni, hogy pontosan hol volt az eredeti helye, hiszen amikor elkezdődött a rekonstrukció, akkor korábban itt ugye tudjuk, hogy az 50-es évek után egy rádióállomás létesült egy antennával, ugye a Szikla nevezetű katonai objektumnak volt egy antenna helyszíne, és ugye föntről, ugye a dolgatetőről volt egy védelmi bázisa, ugye itt az akkori katonák ugye védték ezt az antennát, és ugye itt azt lehetett látni, hogy a régi kőanyag, amiből készült a Zsófiát, ezt felhasználták egyébként ennek az antennának az alapjának az építéséhez, úgyhogy mi most ezt visszahasználtuk, tehát igazából egy ilyen bumerang effektus történt, és felhasználtuk ezeket a visszanyert kőanyagokat. Én azt gondolom, hogy a helyszín meghatározásánál próbáltunk mindenképpen arra törekedni, hogy az eredeti, szinte milliméter pontosan az eredeti helyszínen kerüljön felépítésre. A Dolka hegy oldalában, itt a sziklakiszögelésem. Egyébként ez egy fontos kérdés volt, korabeli írásokból tudjuk, korábban is maga az elhelyezkedés. Ugyanis, amikor gondolkoztak rajta, itt az 1800-as évek végén az akkori kollégák, hogy pontosan hová kerüljön a Zsófia kilátó, akkor ugye két opció volt. Vagy ugye teljesen a Dolka hegy tetejére, vagy pedig ide, ahova most került elhelyezésre, ugye erre a sziklakiszögelésre. A Dolka hegy tetejére került volna, az annyival lett volna másabb, hogy akkor egy valószínűleg egy 360 fokos panorámát kaptunk volna, és akár mondjuk egy ilyen őszi-téli időszakban, vagy egy koratavasz időszakban, amikor nagyon tiszta a légkör, akkor egészen a Tátráig el lehet látni a Dolka hegy tetejéről. Viszont a természetjárók nagyon komoly jegyzőkönyveket vezettek az üléseikről, és egy jegyzőkönyvben találtuk meg azt a leíratot, hogy végül a Színva és a Garadna völgykarokra jobb kilátást biztosító helyszínen, a mostani helyszínen kerül felépítése, azzal a kitétellel, hogy egy kis turistaút épül a Dolka hegy tetejére, ahonnan egyébként most a vendégeink beereszkedtek, azért, hogy tiszta időben akár a Tátrát is lehessen látni, viszont ez egy természetes kilátóponttá vált, úgyhogy igazából összekötötte a természetes kilátópontot, illetve az akkor felépült Zsófia kilátót egy kis turistaút, és természetesen egyébként ennek a projektnek az is része volt, hogy fel lesen ide jutni egyébként a sziklakiszögelésre, úgyhogy egy nagyon szép kis szerpentin út is készült, ami most egyébként szintén megújulhatott a jelenlegi projektben.
Idézzük fel a történelmet. A régi kilátónak az avatása az hogyan történt, mekkora eseménynek számított az akkori időszakban?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, bevallom őszintén, mert ez egy hatalmas nagy esemény volt, és egy nagyon nagy duranás a mai szóhasználattal élve. Ez egy háromnapos rendezvény volt akkoriban, és azt kell róla tudni, hogy maga Téri Ödön is részt vett, és itt nem is olyan messze a stúdiótól, a Magyar Tudományos Akadémiának a Székelyhalmi Miskolcon került egy előadásra a sor, ahol több előadó is egyébként méltatta magát a Zsófia kilátót, és nyilván annak felépülésének körülményeit, maga a tervező is nyilatkozott egyébként, illetve tartott egy előadást, és ezt követően közösen a konvojba indultak el megtekinteni a Zsófia kilátót, hamarra jutottak, itt Hámorban csatlakoztak hozzájuk a hámori lakosok is, illetve Miskolc is nagyon sokan kilátogattak, illetve a miskolci dalárdák is elindultak föl ugye ezen a szerpentin úton, és végül egy olyan kicsit ilyen dugó alakult ki a történetben, hogy ezen a kis szerpentin, ami egyébként nem rövid, hiszen 760 méterről van szó, és egy elég jelentős szintkülönbséget kell leküzdeni, amikor az első vendégek felértek ide a Dolka hegy oldalára, a Zsófia kilátóhoz, akkor még voltak olyan vendégek, akik még akkor tudtak csak elindulni Hámorból. Tehát nagyon nagy tömeg gyűlt össze, illetve hogyha megnézzük, a Turzó Józsefnek van egy amatőr felvétele egyébként abból a korból, és hogyha megnézzük ezt a felvételt, ez nagyon sok helyen látni, például ugye jelenleg, ha valaki felmegy a Zsófia kilátóba, ott is egy ilyen kis történeti kollázs készült, ott is megtekinthető ez a fotó, látható, hogy több száz ember gyűlt össze erre az akkor hatalmas társadalmi eseményre, mint ahogy azt gondolom ma is látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a Zsófia kilátó kapcsán, és én azt gondolom, hogy nagyon sok miskolcinak is szívügye az, hogy ez a kilátó végre visszaépülhetett. Amikor 1900. június 3-án megtartották az avató ünnepséget, akkor nem ért véget a rendezvény, hanem a Vejdik villába folyt, ha fogalmazhatok így, a mulatozás tovább, illetve maga az ünnepség, és a harmadnap, amikor meglátogatták ugye első nap Miskolcot, illetve megnézték Miskolc szépségeit, megtörtént maga a kilátó avatása, akkor a harmadik nap pedig egy bükki túrával zárták a résztvevő vendégek a Zsófia kilátó avatását, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a három nap is jelzi azt, hogy mennyire fontos esemény volt.
Zsófia nevét már tudjuk, hogy honnan kapta, de hát ha jól tudom, van egy másik neve is, ugye a kilátók királynője. Ez a név honnan ragadt rá?
Hát, hogyha megnézzük egyébként azt, hogy a Zsófia kilátók királynője, ugye elnevezés az honnan származhat, ugye ez kicsit én azt látom az, amikor elindul egy ilyen társadalmi névadás egy ilyen kilátónak, hogy ha megnézzük az elmúlt időszakban, szerencsére elég sok kilátó rekonstrukció volt Magyarországon, illetve nagyon sok új kilátó is épült, viszont formavilágában ugye ezek a kilátók általában egy funkcionális építmények voltak, ahol elsősorban nem ugye a kilátót, mert most is nagyon érdekes, hogy a kilátóról beszélünk. De igazából, amikor egy kilátó elkészül, ez egy funkcionális építmény, mint egy mondjuk egy lift, vagy bármilyen olyan, aminek ugye a szerepe az, hogy eljussunk A-ból B pontba, mondjuk egy gépjármű esetében is. És ugye a kilátó is az, hogy a panorámát meg tudjuk csodálni. Itt viszont egy picit visszafordul a dolog, hiszen itt azon kívül, hogy egy gyönyörű panorámát látunk, itt maga a kilátó is egy olyan emblematikus és egy olyan megjelenésében is tényleg azt mondom, hogy sugározza azt az életérzést, mint amit azt gondolom Lillefüreden ezek az emblematikus épületek sugározzák, gondolok itt például a palotaszállóra, vagy például a villákra, ami miatt én úgy gondolom, hogy ez a név, ez, ha csúlyának annak, egy ilyen ragadvány név rákerült ugye a Zsófia kilátóra, bár én úgy gondolom, hogy erre nagyon büszkék kell, hogy legyünk, mi miskolciak is a térségben élők, hiszen azért országos szinten azt mondani, hogy ez a kilátó királynője, ez nyilván azt szimbolizálja, hogy a sok magyarországi kilátó közül ez egy tényleg nagyon fontos és emblematikus építmény, illetve azért én úgy gondolom, hogy ez talán annak is köszönhető, hogy itt megkoronázza a Dolkahegyet, illetve talán még annak is, hogy Magyarország első számú és ismertek szerint első vidéki turista kilátójáról beszélhetünk.
Miért is emelték, vagy emeltették úgymond ezt a kilátót a bükki természetjárók?
Ahogy említettem, is nagyon fontos volt a természetjáróknak, hogy elindult egy mozgalom, hogy látjuk azt, hogy például a létszám az hogy futott fölfele, tehát évről évre, itt az 1800-as évek végéről beszélünk, szinte duplázódott, triplázódott a létszám, tehát látszódott az, hogy nagyon sokan fogékonyak erre a fajta kikapcsolódásra, és ez persze ez egy nagyon jó dolog volt. Ez futott egészen a második világháborúig, hiszen ha megnézzük akkor például, hogy mondjuk a kisvasút építésénél is, vagy mondjuk amikor beindult a személyforgalom, ugye tudjuk, hogy a kisvasút 1920-ban épült, ugye a személyforgalom már 23-ban ugye elkezdődött, és ugye a személyforgalom is ugye ahhoz köthető megint természetesen, hogy nem csak ugye a gyári munkásoknak a kibe jövetele, illetve az, hogy ugye Massáról meg a környező településekről összegyűjtötte a munkásokat, hanem nyilván itt a természetjárók is nagyban szerepet játszottak ebben, és ha megnézzük az utas forgalmi adatokat mondjuk ebbe az időszakból, látjuk, hogy nagyon-nagyon meredeken futott fölfele. Volt egy időszak, amikor a 300 ezeres utasforgalmat is elérte a Lillafüredi állami erdei vasút, és itt nyilván itt a természetjárók generáltak egy nagyon nagy számot, akik nagyon fontos volt az, hogy tényleg kijussanak, és hogy a munka mellett ilyenfajta kikapcsolódás és feltöltődésben legyen részük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudatosan a természetjárók bázispontokat építettek ki. Itt gondolok a pihenőházakra, ugye a kilátókra, de egyébként említhetném például a forrásfoglalásokat is, mert mind a forrásfoglalások is nyilván arról szóltak, hogy egy-egy ilyen alappontjai legyenek a természetjárásnak, illetve tájékozódási pontok is voltak, amellett természetesen, hogy vízvételi lehetőséget is biztosított frissítőt számukra, de hogyha azért valaki kimegy a Bükkbe túrázni, akkor láthatja azt, hogy ezek a forrásfoglalások, amelyek egyébként általában ilyen emléktáblákkal meg is vannak rögzítve, szinte kivétel nélkül majdnem mindegyiket a természetjárók foglalták, illetve az őt hathatós közreműködésével készültek ezek az objektumok.
Milyen történelmi eseményeket, miket látott a Zsófia kilátó, hiszen, ha jól tudom, a régi Zsófia kilátó nagyon sok mindennek volt szemtanúja a Bükkben.
Igen, ez így van. Végül is tényleg végigkísérte, ha mondhatom, az 20. század nagy történelmi eseményeit, és mondhatom azt, hogy sajnos viharait is, bár volt egy időszak, amikor ezt nem tudta figyelemmel kísérni, hiszen Csipke Rózsika álmába szenderült, tekintve azzal, hogy amikor a második honi légvédelmi bázis, ugye a Szikla nevezetű katonai objektum, ezt szoktuk mondani, hogy híres vagy hírhet, ez inkább a hírhet szót érdemesen használni. Megépült, akkor ugye ez nem volt összeegyeztethető a Zsófia kilátó, sokat látogatott turisztikai objektum mi voltával, tehát itt nyilván ez volt az, ami megpecsételte a Zsófia kilátó akkori sorsát. Egyébként, hogy megnézzük azt, hogy mi volt, amikor épült ilyen rende, hát ugye egy csodálatos Bükk, ugye itt gondoljunk abba bele, hogy ugye hámorító ekkor már természetesen ugye felduzzasztott Garadnapatak, hogy ekkor már létezett, ugye a Fazola családnak köszönhetően, ugye akkor Tajnak hívták, ugye egy tajtégző, hogy alázódult a gát után habokkal, ugye innen kapta ugye a tajnevet, ugye később lett, ugye csak hívták, ugye nevezték el hámorítónak, ugye a gyönyörű erdő, a Színva és a Garadna völgy ugye találkozási pontjában, ugye akkor még nem létező Lillafüred üdülőfalu, és akkor ugye folyamatos fejlődés azt végig kísérte, itt ugye, amit el ki is emeltem, ugye a palotaszálló, ugye a függőkert, ugye Magyarország legmagasabb vízesésének megszületése, Lilafüredi vízesés is ugye ebbe az időszakba köthető, illetve a két barlang feltárása is időközben alakult. Itt azt kell tudni, hogy a két barlangnak is a feltárása az pont a palota szállományításával egy időszakra esett. Itt az erdészeknek a munkáját megint érdemes egy picit kiemelni, hiszen kevesen tudják, de azon felül, hogy ugye maga az ötlet is, ugye maga a Lilafüred felfejlesztése is, hogy Fejfej Gyula nevéhez köthető, de neki is volt egy közvetlen kollégája, őt elég sokan szerintem ismerték, vagy hallottak már róla, ugye Révai Ferencnek hívták, egy erdőmérnök volt, aki egyébként részt vett a palotaszálló építésnek az építés vezetésében is. Arról is beszélve, hogy egyébként az akkori építés vezetőség, ami több mint 10 fő volt, kizárólag erdőmérnökökből állt, és Révai Ferenchez köthető például a két barlangnak a feltárása, az ő nevéhez köthető például a függőkertnek a tervezése és maga a kivitelezése is, de megemlítése érdemes még Modrovics Ferenc neve is, aki nélkül viszont a Lilafüredi kisvasút nem jöhetett volna létre 1920-ban, és ugye itt azért tudni kell, hogy az eredeti nyomvonala, például a kisvasútnak, az körülbelül pont a palotaszálló egy vonal, a palotaszálló alatt húzódott, és ugye itt volt a hámori megállóhely, azonban a palotaszálló építésekor hátrébb került, és egy meglévő földszintes kis parasztházat alakítottak át, és a mai ökoturisztikai központ az egy ilyen háznak a bővítéséből alakult ki, és ugye ekkor fúrták ugye a két több mint 100 méter hosszú alagutat, ami egy hatalmas nagy dolog volt, én azt gondolom 1920-ban, főleg, hogyha azt is figyelembe veszünk, ugye te is kérdezted, hogy az építési körülményekről beszélünk a Zsófián, meg mind nehéz volt az akkori technikával. Hát azért azt fontos elmondani, hogy azért a kisvasút az egy év alatt, tehát ugye az a, akkor még nem is 14 kilométer, hiszen akkor még a miskolci Fáskertig tartott a Lilafüredi kisvasút, a mai Szent Anna térig tartott a nyomvonal, igazából egy év alatt elkészült az akkori technikával, és ezt mind-mind végkísérhette a Zsófia. Illetve volt még egy nagyon nagy esemény, ami mellett szerintem nem tudunk elmenni. Nagyon sok cikk is született már ezzel kapcsolatban, a cikkek címe ugye Találkozás, illetve Rendezvú a Magyar Tátra tetején, ugyanis mikor az EZ 127 Graf Zeppelin itt járt Magyarországon, akkor egy, szinte mondhatom azt, hogy fatális véletlennek köszönhetően, vagy szerencsének inkább úgy fogalmaznék, végül ide a Bükk-hegységbe is eljutott, és ugye ekkor készült az a korszakos fotó, amikor a palotaszálló felett ez a több mint 236 méter hosszú és mint egy 30 méter átmérő, ami közel az úgy kell elkezdeni, mint egy 10 emeletes ház csak az átmérője, beúszott ide a Színva völgyében, a palotaszálló felé, és ugye ekkor még állt a Zsófia kilátó, és erre szoktuk azt mondani, hogy az akkora levegő királya, a Gráf Zeppelin, illetve a kilátó királynője találkozhattak egymással, bár sajnos ez a találkozó ez nem hozott egyiküknek se túl nagy jövőt, hiszen tudjuk, hogy a Zeppelinnek ugye a Hindenburg katasztrófája miatt mi lett a sorsa ugye ennek a technológiának, és sajnos a Zsófia kilátó is elbontásra került ugye az 50-es évek után, viszont a kettő közül a Zsófia kilátó kapott egy új lehetőséget arra, hogy most megbújuljon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy dolog, hogy a kilátó királynő végül visszakerülhetett méltó helyére.
A megújulás az hogyan kezdődött? Honnan született meg az ötlete, hogy megújuljon a Zsófia kilátó, illetve hát milyen érzések voltak akár önben, erdész kollégákban?
Erdész ember révén, illetve az erdész társadalom nevében, hogyha ha mondhatom azért, én azt gondolom, aki erdővel foglalkozik, illetve erdőben dolgozik, és nem csak mint szakma, hanem mint hivatást tekint erre a történetre, akkor azt gondolom, hogy azért tudni kell, hogy ilyen szempontból azért szentimentális emberekről van szó, hiszen számunkra nagyon fontos nem csak maga az erdő és a természeti környezet, hanem bennük található épített örökség is. Egyébként ugye az Észak-erdő jelmondata is az, hogy az erdőunokáink öröksége, ezt ki is lehetne egészíteni azzal, hogy az erdő és az erdőben található értékek megőrzése is egyértelmű az unokáink örökség, és mi ezen nagyon hosszú évek óta dolgozunk, és pontosan ezért is volt számunkra szívügy az, hogy a Zsófia kilátó egyszer visszakerüljön. Egyébként erre nagyon jó eklatáns példa az, hogy itt a GINOP, ez a gyalogszerrel felfedezni Észak-Magyarország turisztikai kincseit című pályázat keretén belül tudott végül megújulni, azonban a tervek már rendelkezésre álltak, tehát igazából a pályázat az csak egy lehetőség lehetőség, egy kapu volt, amin be kellett lépnünk, de igazából mi már jóval régebb óta készültünk arra, hogy ha egyszer lesz egy adandó alkalom, vagy lesz egy lehetőség, akkor mi mindenképpen a Zsófia kilátót szeretnénk ebbe a körbe behelyezni. Egyébként ez visszaigazolódott, hiszen azóta a TDM-mel is nagyon jó kapcsolatban vagyunk itt Miskolcon, és ők ugye szondázzák folyamatosan azt, hogy egy-egy ilyen fejlesztés milyen megítélés alá kerül, és nagyon-nagyon pozitív. Tényleg azt látjuk, hogy a kommentelők is, a social médiában is mindenhol, én azt mondom, kivétel nélkül mindenki üdvözli ezt a fejlesztést, és nagyon jó látni azt, hogy egyöntetűen nem csak a miskolci lakosok, hanem tényleg a távolabbról jövők is mennyire szeretik ezt az objektumot, és azért ez nekünk egy visszaigazolás, hogy megérte a rengeteg befektetett munka. Egyébként ebben a pályázatban nem csak ma a Zsófia kilátó újhatott meg, hanem nagyon sok egyéb más emblematikus természetjáró objektum is. Gondolok itt például pont ugye a Szerpentin útra, ami része volt ennek a projektnek. Itt ugye tereplépcsők, egy kis híd is épült, tehát egy igazi romantikus kis sétaút jött létre. Nem tudom, aki esetleg az avatón volt, és félt ezen a kis Szerpentin úton, az egyetemen láthatta, hogy tényleg egy kis csoda ezen a 760 méteren fölsétálni, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy mindenképpen gyalogszerrel érdemes ezen a Szerpentin úton följönni ide a kilátóhoz, hiszen már maga a feljutás is egy élmény, nem beszélve ugye a panorámáról. És ezen kívül nem csak a Bükköt tudtuk ilyen szempontból górcső alá venni felújítás tekintetében, létrejött egyébként itt például a Lencsés forrásnak, vagy a Lencsés oldalban egy fejlesztés, egy gyönyörű kis forrásfoglalással, illetve pihenőházzal, illetve majdnem sokára most kerül átadásra Zemplénben, Zemplén szívében az István Kuti négy éjszakos pihenőknek az átadása. Az régi károlyi birtok egy kis két erdészházzal, és korhűen tényleg a károlyi szellemiséghez méltóan került felújításra ez a két kis pihenőház. Én azt gondolom, hogy ha valaki becsukja a szemét és elképzeli azt, hogy az ő képzeletében hogy néz neki egy ilyen erdélyi romantikus meseházikó, akkor azt gondolom, hogy ez a két kis ház mind a kettő esélyes lenne arra, hogy azt a képet lássuk a képzeletben magunk előtt. Tényleg mind a kettő egy ilyen kis csodálatos kis meseházikó itt az István Kuti Nyíriesben, egyébként szintén egy kultikus helyszín a természetjárók szemében.
Az új kilátó építésének milyen mérföldkövei voltak, mennyivel volt nehezebb felépíteni, mint mondjuk a 1800-1900-as években?
Hát volt fizikai nehézség is, meg egyébként mondhatom azt, hogy irodai papírmunkai nehézség is, hiszen többször kellett neki futni a közbeszerzésnek is. Úgy itt azért tudni kell, hogy az építőipar árak elszódulása miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, viszont én azt gondolom, hogy a végén ezt sikerült kiegyenesíteni, és nagy nehezen végül a költségeket tudtuk tartani, és ennek következtében tudott végül ugye megvalósulni határidőre ez az objektum. Itt biztos sokan hallottak, hogy itt a sokan emlegették, meg cikkeztek róla, még nem látogatható, de ugye tudjuk, hogy sokan fölmentek. Itt természetesen az átadás követően még egy hasznavéti engedélynek a megszerzése az szükséges volt, tehát ugye ennek ezt is egy kis időt vett igénybe, illetve garanciás javítások is folytak a kilátónál, de én úgy gondolom, hogy mind ez a kis várakozás megérte, illetve megérte, hogy a végcél azért ilyen formában tudott átadásra kerülni, illetve a nehézség még igazából, amit mindenképpen kiemelnék, itt ugye az építési nehézség, hogy azért ez nem a Kocsi Deák téren épült föl, ahol mondjuk itt nyilván említettem, hogy monolit szerkezetekről beszéltünk, illetve nagyon komoly szerelvények kerültek például beépítésre, maga ugye a tetőszerkezet, és ha már tetőszerkezetről beszélünk, akkor lehet, hogy sokan látták is, hogy ez a tetőszerkezet az egybe került beemelésre. Maga a kupola az a hasonlóan egyébként itt a miskolciaknak, mondom elsősorban a Hősök terén, amikor épült ugye a templom, és ugye a két templom toronynak lett cserélve a két kupolája, akkor szintén ugye így daruval lett beemelve, itt is ugye ez a technológiát választotta a kivitelező, tehát lent a földön került összeszerelése 100%-ban a tetőszerkezet, illetve a kupola a fedéssel együtt, és egy daru segítségével sikerült beemelni. Azért azt el tudják képzelni a hallgatók is, hogy ide feljutni erre a sziklakiszögelésre egy olyan darunak, ami képes ezt a szerkezetet, ezt a sok tonnás szerkezetet felemelni, az egy, én azt mondom, hogy mérnöki bravúr volt, hogy ezt sikerült megvalósítani. Már maga a darunak a feljutása is egy bravúros művelet volt, és nagyon látványos, és maga a beemelés is egy ilyen nagyon fontos mérföldköve volt maga az építkezésnek, és természetesen ugye az is, hogy ha megnézzük az építési intervallumot, akkor azért elsősorban egy ilyen téli időszakra esett, tehát tél-tavaszi időszakra esett ugye a kivitelezés, amely azért valójában őszintén nem könnyítette meg a kivitelezőnek a feladatát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Borsodbosnak is nagy köszönet jár azért, hogy ebben az időszakban ilyen szakmai színvonalon tudta ezt megvalósítani.
miket érzett akkor, amikor maga az avatás, az átadás megtörtént?
Amikor valamit létrehozunk, amikor valamit átadunk, akkor az mindig kicsit ugye hasonló a felültetéshez, ahogy szokták mondani, a jövőbe tett hitünket erősíti. Én úgy gondolom, hogy alkotni valamit tényleg egy picit olyan érzés, mintha letettük volna, az éjszakerő is ismét letette volna a kéznyomát a jövőben. Ez egy hatalmas és tényleg felemelő érzés volt. Illetve még talán azzal egészíteném ki, ami szintén számunkra nagyon nagy jelentőséggel bírt, hogy ezt mégis konzorciumban tudtuk megtenni, tehát a Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Eger Erdő Zrt-vel konzorciumban valósítottuk meg ezeket a fejlesztéseket. Tehát itt azért egy sok szereplős történet volt, ezt nyilván össze kellett hangolni, tehát tényleg ez csak is kizárólag úgy lehetett, hogyha a partnerség a 100%-ban is tökéletesen működik. Elsősorban a gesztorra, itt ugye a Magyar Természetjáró Szövetségre gondolok, ezúton is köszönjük nekik azt a számtalan segítséget, amit nyújtottak, illetve tényleg én azt mondom, hogy a város is folyamatosan mellettünk állt. Tehát ez egy olyan projekt volt igazából, amiben azért vagy őszintén könnyű helyzetben voltunk, hiszen egyöntetű támogatása volt mindenki részéről, hogy maga a kilátó visszaépülésén, gondolok itt a hatóságokra is, akik ténylegesen végig segítették a mi munkánkat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy indítottuk is a beszélgetést, hogy egy emblematikus, egy kultikus építmény jött létre, hogy ezt mindenki szerette volna. És amikor létrejön egy ilyen mű, és egy évek, vagy mondhatom azt, hogy évtizedek óta vágyott álmunk valóra válik, akkor egy kicsit mindig úgy az ember elérzékenyül, hiszen kicsit úgy érzi, és én azt gondolom, hogy az Észak-Erdő nevében beszélhetek, akkor azt mondom, hogy úgy érezzük, hogy ez a mi kis gyermekünk, és természetesen így is állunk hozzá, nem csak most, hanem majd a fenntartás szempontjából is, úgyhogy én arra fogok majd kérni mindenkit, hogy nem csak arra, hogy persze természetesen vegye fel a bakancsát, és induljon el, és nézze meg ezt a szép objektumot, és csodálja meg a gyönyörű panorámát, hanem tényleg közösen vigyázzunk is erre az objektumra, mert rengeteg munka van benne, én úgy gondolom, és bízunk benne, hogy nagyon-nagyon sokáig tudja hirdetni még azt a szellemiséget, ami jegyében készült is, és ahogy említettem is, én azt gondolom, hogy pont ide vág az Észak-Erdő elmondata is, hogy az erdő unokáink öröksége, mi óvjuk, védjük a magyar erdőket, és azt gondolom, hogy nem csak az erdőket, hanem a bennük található kulturális értékeket is egyaránt.
Beszélgettünk arról is, hogy már az építkezés alatt is nagyon népszerű volt, és nagyon sokan fellátogattak. Mennyire lesz népszerű?
Hát csak azt nézem én, hogy ugye mi a miskolciak körében biztos, hogy nyilván azt nagyon széles körben terjedt el, hogy megépült a Zsófia kilátó. Én úgy gondolom, hogy szinte minden miskolci azért ugyan vele, hogy ide egyszer el kell menni, vagy el kell zarándokolni. Tehát csak azt nézem, hogy mondjuk a miskolciak nagy része biztos, hogy egyszer ide föl fog jönni, és meg fogja nézni, ugye ez is egy nagyon jelentős szám, ugye turista látogatottság szempontjából, de egy kicsit mi másképp közelítjük meg a témát, hiszen ahogy is említettem is, hogy a Lilafüred Magyarországon ma egy brand, egy turisztikai brand, ahol nagyon sokan látogatnak el, ha csak megnézzük a kiemelt ünnepeinket is, látjuk, hogy tényleg ki lehet rakni Lilafüredre ugye a teltháztáblát. És az fontos, hogy ha ellátogat ide valaki az ország másik részre, vagy akár külföldre, hogy akkor ténylegesen adjunk neki olyan lehetőséget, egy olyan turisztikai kínálatot, ami miatt később is szeretne ide visszatérni, vagy szeretné elhozni a családját, vagy elmondja otthon rokonainak, barátainak, és ez ugye generál egy még nagyobb látogatószámot, és hogyha megállunk Lilafüreden, akkor tényleg a Zsófia kilátó szinte világító toronyként hirdeti azt, hogy megkoronázva, ugye említettem is a dolgokat tetőt, a palotaszálon mellett, hogy ide hívogat és csábít, hogy felmenjenek. Ez egyrészt jó is, mert egyébként széthúzza egy picit az ide látogatókat, tehát nyilván itt a közlekedési logisztikában ez egy nagyon szuper dolog tud lenni, hogy nagyon sokan ugye elmennek, és mondjuk a vizesés, a függőkert, vagy például a barlangok, vagy a libegő, vagy a hámorító körbegyaloglása mellett egy fontos turista célpont lesz a kilátó is, és hogyha mondjuk egy család megáll a hámorító partján, vagy a palotaszál előtt, és föltekint ide a dolga egyre, akkor én azt gondolom, hogy 99%, hogy azt fogják mondani, hogy hú, ide nekünk is föl kell menni, mert annyira szép már alulról is a megjelenése, hogyha valaki ott az ökoturisztikai központ mellett ugye elhad akár gépjárművel, akkor egyszerűen hívogat a Zsófia kilátó, hogy ide érdemes feltúrázni és megcsodálni azt a panorámát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan fognak felmenni. Ezt egyébként tapasztaltuk, hiszen hétköznap is, amikor az utolsó simításokat végeztük itt a kilátó átadása előtt, akkor azt tapasztaltuk, hogy napi szinten több száz ember jött fel, úgy, hogy még nem volt hivatalosan átadva. hogy én szinte 100% biztos vagyok abban, hogy hatalmas érdeklődésre ad majd okot maga a kilátó, és én úgy gondolom, hogy fontos is az, hogy tényleg egy olyan turista célpont, ami nagyon fontos, hogy egyrészt ugye az egészséges kikapcsolódás, hiszen ugye a természetjárás, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szabadidős tevékenység ma Magyarországon, és látjuk, hogy reneszánszát éli a magyar természetjárás, és ahhoz, hogy ezt a reneszánszát meg tudja tartani, és tovább tudjuk fejleszteni, ahhoz viszont minőségi attrakciók kellenek. Ebbe a sorba szerintem 100%-osan illeszkedik itt Lilafüreden a Zsófia kilátó.
Hogyan lehet, honnan lehet feljutni a Zsófia kilátóba, hiszen most már átadták, és hát nagyon érdemes megnézni, honnan lehet elindulni oda.
Hivatalosan, tehát nyilván egy erdélyi környezetben található a Zsófia kilátó, tehát több turista útvonalon is meg lehet közelíteni, akár ugye említettem a Lencsés oldalról, vagy akár a Forrásföldből is fel lehet jutni ugye a Kinoin felől, de igazából, amit klasszikusan mi és hivatalosan ajánlani szoktunk, ugye ez Felső Hámorból, felső van a templom kertből, én a templomból nagyon óvatosan, egyébként ki is van táblázva és ki is van jelölve az útvonal, az országos közúton áthaladva, egy tereplépcsőn keresztül tudunk feljutni egészen a Szeleta nagy mélyvölgyéig, ott egy kis hídon átjutunk, és onnan pedig egy rövid szerpentin úton tudunk felsétálni magához a Zsófia kilátóhoz. Ahogy említettem már én is, érdemes ezt az útvonalat választani, hiszen tényleg egy ilyen alpok-ausztriai minőségű terepútvonal jött létre, tereplépcsővel, kis híddal, illetve ezzel a kis korlátokkal is ellátott szerpentinnel, ami azt gondolom, hogy egy olyan erdőterületen halad ráadásul keresztül, ami nagyon impozáns és nagyon szép, és amikor mint egy dramaturgia, amikor ezen végsétálunk, mint hogy csak előre meg lenne komponálva a színdarab, ugyanis egy erdélyi környezetben haladunk végig, és akkor hirtelen az erdélyi környezetből pedig kibukkanunk ide erre a sziklakiszögelésre, akkor már ugye nagyon sok embernek ugye áll a lélegzete, amikor itt ezen a sziklakiszögelésen körbenéz, de igazából a panorámát pontosan a Zsófia kilátó adja meg, amikor a második szintre felsétálunk, és teljesen kinyílik körülöttünk a tér, rálátva a méregzöld hámorítóra, a palotaszáróra és a völgykarokra. Én azt gondolom, hogy az a fajta panoráma, ami ott fogad minket, lélegzetelállító.
Köszönöm szépen a történelmi áttekintést, az információkat és azt, hogy befáradt ide hozzánk. További jó munkát kívánok, és hát ajánlom mindenkinek, és bízunk benne, hogy minél többen ellátogatnak oda.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bózsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztály vezetőjével idéztük fel a kilátók királynőjének is nevezett Zsófia kilátó történetét, amely 1900-ban épült és a palotaszállóval együtt jellegzetes látképe lett Lilafürednek. A kilátó névadója Teleki Zsófia grófnő, aki az akkori főispán Báró Vaj Béla felesége volt. Külön érdekesség, hogy Zsófia grófnőről a kilátót, míg lányáról magát Lilafüredet nevezték el. Az Északerdő ZRT egy uniós pályázat részeként felépítette az eredeti Zsófia kilátó mását, de már a kor követelményeinek megfelelően. Sütő Dávid Pelé interjúját hallották.